A Magyar Tudomány, az MTA hivatalos lapja 2020. februári számában beszámol egy tekintélyes nemzetközi tudományos folyóirat elemzéséről, amelyben megnevezik a világ 100 000 legjobb kutatóját. Ha itt rákeresünk a Miskolc szóra, akkor egy nevet találunk, Kaptai György professzorét, aki a Miskolci Egyetem anyagtudományi karán, ezen belül a nanotechnológiai részlegen dolgozik, és aki a legfrissebb kimutatásban az összes itthoni magyar kutató között a 38. helyen áll, az anyagtudományi területen dolgozó itthoni magyarok között pedig a 3. helyen. Kaptai György professzorral Sike Gábor beszélgetett elsőként arról, hogyan értesült a rangos helyezésről?
Véletlenül értesültem természetesen, újabban most már csak majdnem tudományt olvasok egyébként, és van egy Magyar Tudomány nevű folyóirat, ami a még létező Magyar Tudományos Akadémiának a hivatalos lapja, és abban van egy kitekintő rovat, ahol mindenféle érdekes tudományos jellegű cikkeket fél oldalban, egy oldalban összefoglalnak, egy kolléganő csinálja egyébként. Ezt úgy át szoktam lapozni, és volt egy ilyen cím, hogy a legjobb 100 000 kutató a világon, ami hát egyrészt abban az értelemben kicsit furcsa, hogy mi az, hogy legjobb 100 000, hát hol van itt a világbajnok, meg az olimpiai bajnok, hát kit érdekel a 100 000-dik, de majd erre még külön kiterjedtünk. Másrészt meg azért, mert ebben az egy oldalas cikknek a végén volt egy odavetett tized mondat arról, hogy egyébként van köztük egy miskolci is. Na, itt fölcsillant a szemem, Jézus Mária, van egy miskolci, hát ezt nekem tudnom kell, és hát meg volt adva a link, ugye, cikk alján, ahol elértem a cikket, a cikken belül másik link elértem a táblázatot, ez egy elképesztő méretű Excel file. Ott beütöttem ugye a keresőbe, hogy Miskolc, M-I-S-K-O-L-C, ugye, ahogy szoktuk angolul, hogy Miskolc, és hát megtaláltam saját magamat, úgyhogy tapsoltam, megörültem, hogy milyen jó, hogy vagyok, illetve, hogy milyen jó, hogy én benne vagyok, és hát annak már kevésbé örültem, hogy más nem találtam Miskolcról, de tartalmaz ez a legjobb 100 000 kutatót tartalmazó lista, több mint 100-valahány magyar, itthoni magyar kutatót. Itt rögtön megjegyzem, hogy a nem itthoni magyar kutatók legalább 2-3-szor annyian vannak, mint az itthoni magyar kutatók, de hát tudjuk, hogy Magyarországról többször volt kivándorlás, és hát persze mindig a legjobbak vándorolnak ki, meg azok kellene külföldön, de most hát térjünk vissza az itthoni magyarokra. Ebben a listában ott lenni, ez valóban nagyszerű, és hát örülök, hogy ott vagyok.
Mikor megpillantotta a saját nevét, akkor úgy elgondolkodott, hogy hogy kerültem oda? Mi alapján mérték? Lehet ezt egyáltalán objektíven mérni? Hogyan történik? Hogyan zajlik ez a folyamat? Gondolom, hogy azóta ennek már utána nézett, és megnézte, hogy hogyan zajlik ez az egész történet.
Valóban a tudomány mérése, az úgynevezett tudománymetria, az egy önálló tudományág. A normális tudósok szerintem először tudománnyal foglalkoznak, és próbálnak megérteni valamit, meg találni valami újat és érdekeset, és ez izgatja őket. És az ember, amikor megöregszik, én már elmúltam 60 éves, ugye, akkor azért nyilvánvalóan néha visszatekint, hogy most kb. Hol állhatok. Persze jó kérdés, hogy mihez képest, ugye. És hát van ennek irodalma, ennek a bizonyos tudománymetriának. Valójában semmit nem tudott az emberiség kitalálni, fölfedezni ahhoz képest, ami már több mint 50 éve van, és több mint 50 éve az van, hogy a kutatókat a cikkeikre kapott úgynevezett hivatkozások alapján értékelik. Ezt tudni kell, hogy minden cikk úgy épül fel, hogy hát persze van címe, meg szerzők, meg leírjuk, hogy mit találtunk, stb., de eközben úgymond hivatkozunk másokra. Tehát a minden cikk végén van egy lista, ami tartalmaz azokat az előző cikkeket, amelyeket a szerző fontosnak tartott megemlíteni, mert abból indult ki az elemzése során, az ő adatait használta, az ő elgondolásait használta. Newtonnak van egyébként egy örökzöld mondása arról, hogy mi mindannyian egymás vállán állunk. És tényleg így van, hát az egymás követő kutató generációk egymás vállán állnak. Bárki, aki 2020-ban cikket ír, és nem ad meg hivatkozási jegyzéket, vagy a hivatkozási jegyzékben csak saját magára sikerül hivatkoznia, hát az kinevetteti magát, mert úgy csinál, mintha ő találta volna ki a bármit, márpedig praktikusan bármit nulláról kitalálni én szerintem ma már nem lehet, persze mindent lehet továbbfejleszteni, és az én új tudásom és az én eredményem is arról szólnak, hogy továbbfejlesztettem több dolgot, amiről mások előtte már gondoltak ezt meg azt, hát én meg szerintem jobbakat gondolok róluk. Tehát tulajdonképpen az egész arról szól, hogy hányan hivatkoztak rám, illetve hát ránk az adott kutatóra. Na most itt valóban csodálkoztam, hogy hogy kerülök erre a listára, mert én ezt régebben nézegettem nyilván, és láttam, hogy vannak olyan cikkek, ahol akár több ezer kutató szerepel. Ami hát kicsit komikus, nehéz elképzelni, hogy hogy tud egyszerre ezer ember együtt cikket írni. De hát persze, akik ezt csinálják, azok megmagyarázzák, hogy az egyik az ezt csinálta, a másik az azt csinálta, stb. Hát lelkük rajta. Na most ez a több ezernyi kutató, aki egy cikket ír, ők előszeretettel tekintik minden eredményét a cikknek saját egyedi eredménynek. Tehát amikor erre a cikkre, az ezerszörös cikkre érkezik mondjuk 100 hivatkozás, vagy mondjuk 1000, hogy könnyebb legyen számolni, akkor az 1000 ember külön-külön úgy csinál, mintha neki lenne külön saját bejáratú 1000 hivatkozása. Ezt összeszorozok, kapunk 1 millió hivatkozást. Csak az a baj, hogy 1 millió hivatkozás persze nincs, mert 1000 hivatkozás van, amit illő lenne az 1000 embernek maga közül felosztani, és azt mondja, hogy hát kérem szépen, nekem most van egy hivatkozásom, ugye az 1000 hivatkozás osztva az én 1000 társszerzőmmel.
Tehát már nem egy pont, hanem egy 1000 pont jár érte.
Igen, csak persze azt is el lehet képzelni, hogy aki ilyen ezerszörös cikkekben szerepel, annak persze nem ez az érdeke. És pont azért, mert ők sokan vannak, sok barátjuk van, sok hivatkozást kapnak, stb., hogyha megengedjük nekik nemzetközi szinten, hogy ők ezt így számolják, akkor persze nyilván belőlük lesznek a legnagyobb kutatók. Itt most nem tudom a rádióban az idézőjét bemutatni a legnagyobb jelző köré, de hát ezt kicsit így kell érteni. És amiben, ja igen, ezen a pályán én teljesen reménytelen helyzetben vagyok. Az én cikkeim fele az egyszerzős, és a cikkei másik fel pedig néhány szerzős. Tehát 10 szerzőnél többel én valószínűleg soha nem publikáltam, vagy csak teljesen véletlenül. Most tavaly voltam Kínában, ott elég sok kínai van, úgyhogy ott néha becsúszik 11 meg 12 kínai.
Nagy számok törvény alapján.
Igen, a cikkeinkben, de mondjuk ott se 1000 vagy 100. Tehát, és azért csodálkoztam, hogy bekerültem ebbe az adatbankba, a legjobb 100 000 közé, mert nem vártam oda magam. Hozzáteszem, más miskolcit sem, ezért is csodálkoztam, amikor ugye a Magyar Tudományban láttam ezt a miskolci jelzőt, és aztán részletesebben elolvastam azt az amerikai cikket, akik ezt az összeállítást csinálták, és ők részletesen leírják, hogy ők nem a tömegtermelést akarják kimutatni, lásd 1000 szerző percig, stb., hanem ők az egyéneknek a tudományhoz hozzáadott értékét akarják kimutatni, és keresik azokat a magánszemélyeket, adott esetben a legjobb 100 000-et, akiknek a leginkább nekik személyesen volt szerepük a tudomány előrevitelében, és ezért ilyen-olyan módon, ez most kicsit bonyolult, hogy milyen módon, ezt ők pontosabban tudják egyébként, de szétválogatják az 1000 szerzőnek a szerepét egy-egy cikkben, meg az esetleges egyedi szerzők szerepét az egyes cikkekben, és tulajdonképpen ennek a különleges metodikának köszönhetem én azt, hogy egyáltalán ide bekerültem. Mert hogyha csak formálisan nézték volna, hogy kinek hány hivatkozása van, akkor én soha nem kerültem volna bele egy ilyen listába.
Ezeket a publikációkat, vagy ezek a publikációk általában hol jelennek meg? Ez témája válogatja?
Az a helyzet, hogy publikációt két helyen lehet megjelentetni, azon túl persze több millió helyen. Meg lehet jelentetni publikációt úgynevezett nemzetközileg látszó helyeken, amelyek jellemzően a fejlett világ legjobb kiadóinál jelennek meg, tehát az USA-ban, Nyugat-Európában, esetleg Japánban, stb. Vannak olyan kiadók, akik nemzetközi kiadóvállalatok, és akik nagyon odafigyelnek a minőségére, és akiknek a folyóiratait világszinten olvassák, és minőségnek tartják. A normális kutató arra törekszik, hogy minél jobb folyóiratban publikáljon, mert minél jobb folyóiratban publikál, annál nagyobb a láthatósága az ő cikkének, annál nagyobb valószínűséggel kap ő is hivatkozást, és aztán annál nagyobb valószínűséggel hát kerül fel mondjuk például egy ilyen listára. Aztán sajnos van az a trend, akik valamiért tömegtermelésre vannak berendezkedve, akik azt mondják, hogy őket nem érdeklik ezek a nemzetközileg látszó listák, ők, uram, bocsá, miskolci folyóiratokban akarnak megjelenni, egy nagyszerű, tehát a miskolci közönséget nyilván ezzel dologról érdemes és kell is tájékoztatni, rádión, írott sajton keresztül, ezzel nincs semmi gond, de a tudományos előrelépés az csak nemzetközileg értelmezhető. Tehát, hogyha én tudományosan valamit tenni akarok az emberiségért, akkor a világ legjobb folyóiratába kell publikálnom, aztán, amikor az megtörtént, akkor persze hazajövök, illetve hát egyébként is itthon ülök persze, virtuálisan hazajövök, és akkor a magyar szaklapban írok évente egy összefogó cikket arról, hogy az elmúlt években mit értem el azért, hogy a csak magyarul tudó szakmai kollégákat tájékoztassam arról, persze saját magamról hivatkozásokkal, hogy akit érdekelnek a részletek, azok olvassák el itt. Tehát nyilván Magyarország felé, a magyar nyelv felé, a magyar kultúra és tudomány felé is vannak kötelezettségeink, ezeket magyar nyelvű összefogó cikkekben illik elkövetni, vagy megfelelni ezeknek, de az alapvető kötelessége egy professzornak, egy egyetemi tanárnak, a Miskolci Egyetemen és minden máshol az az, hogy nemzetközi legyen a legjobb. Persze ez azért soha nem sikerül így szó szerint, de törekedni kell rá.
Mi volt a legutolsó cikk, ami megjelent?
A legutolsó cikk, ami megjelent, valójában most arra tudok beszámolni, hogy mivel küzdöttem a hétvégén, mert ugyanis az a helyzet, hogy amikor az ember új dolgot ér el, és azt megpróbálja publikálni a világ legjobb lapjaiban, akkor a világ legjobb lapjaiban hatalmas a verseny. Ők megpróbálják kiválasztani a legjobb 10%-át 1%-nak a hozzájuk érkező cikkeknek. Ennek az a következménye, hogy a beérkező cikkek 90-99%-át elutasítják, ami egy szörnyű lelki terv.
Pont ezt akartam, hogy az nem jó érzés.
Hát ez egy szörnyű érzés. Én a hallgatóknak tanítok egy kutatás tancímű tárgyat, PhD hallgatóknak, első éveseknek, ahol az egyik üzenetem az az, hogy megmutatom nekik a publikációs listámnak azt a verzióját, ahol az is nem csak azon feltüntett, hogy hol jelent meg az adott cikk, hanem az is van tüntet, hogy mikor, melyik folyamatnak lett leadva, onnan hogyan utasították el, majd hogyan lett leadva a következő folyamatnak, stb. Tehát sajnos tehát ugyanazt a cikket többször, átlagban az én életemben 5-ször utasítják el különböző folyamatokból, mire a 6. megjelenik. Most szerencsére minden tudománytörténetem nem 1, meg nem 5, meg nem 10, hanem több száz minőségi, hasonló ha nem is mindegyik a legjobb, nem lehet ugye definíció szerint mindegyik a legjobb, de hát legjobb, jó. Tehát a jók között meg lehet jelenni, és 5-ször utasítanak, és a 6-hoz megérkezünk. Most a hétvégén az úgynevezett határfeletti energiák, vagy feletti feszültségek globális, generális modelljét leíró cikkemet utasították el a 3. folyóiratból. Levelezek a szerkesztővel, aki egy kínai-amerikai, és hát szerintem neki nincs igaza, persze ez mindig így van, ugye ez definíció szerint így van. Általában nem szoktam levelezni a szerkesztőkkel, hanem amikor elküldik a visszautasító levelüket, akkor hagyom az egészet a fenébe, és megyek a következő folyóirathoz. Itt ez egy másik helyzet, mert itt ez a cikk, amit írtam, ez tényleg majdnem, hogy szinte csak itt lenne a legjobb ebben a folyóiratban, illetve ezt a szerkesztőt jól ismerem, illetve ő is levelezik velem személyesen is, tehát nem csak a hivatalos folyóirat csatornákon keresztül, és az ő saját egyenletét próbálja rám tukmálni, hogy már pedig amíg nem az ő egyenletét fogadom el, addig szerinte én sehol nem vagyok, de szerintem az ő egyenlete az szükségtelen az én elméletemhez. Ezt próbálom bizonygatni neki. Most nyilván ez egy bonyolult ügy. Most reggel is ezt a levelet fogalmaztam neki, és az interjú után ezt fogom folytatni, és hát majd el fog telni még néhány hónap, remélem nem több, mint egy év, mire ez a cikk megjelenik, és ez a cikk egy nagy átütés lesz én szerintem. Persze az ember általában így gondolja az új cikkeiről. Ez olyan, mint amikor a költő ír egy új verset, és azt, hogy
az a legjobb.
Élete legjobb verse, az író ír egy új regényt, és mindig azt hiszi abban a pillanatban, amikor befejezte, na ez életem legjobb regénye. Hát aztán 20 év majd, amikor visszatekint, már nem biztos, hogy az lesz a legjobb, lehet, hogy már valami más. Hát nekem most ez a cikk foglalja el a gondolataimat. És hát ez, erről azt kell tudni, hogy 200 fölött járok a folyóiratcikkekben, Úgyhogy most valóban nehéz lenne itt a legjobbat kiválasztani, de nem is az én dolgom a legjobb kiválasztása. Ugyanis tényleg azon múlik minden, hogy független módon kik és hányszor hivatkoznak az én műveimre, cikkeimre jellemzően. Tehát van-e olyan általam ismeretlen ember, lehetőleg minél több ember, amerikai, kínai, német, stb., akik érdekesnek, fontosnak, hasznosnak, gondolatébresztően találták az én gondolataimat, és amikor ő megy a saját útján, és továbbfejleszti a saját tudását, és ezt megosztja az emberiséggel, akkor úgy érzi, hogy igen, erre a George Kaptaira, erre hivatkozni kell, mert ez olyat írt, amit én nem lehet kihagyni. És ebből minél több van, hát annál eredményesebben működtél. Nincs szomorúbb dolog egyébként, mint amikor azt látom, hogy vannak cikkeim, amelyekre senki nem hivatkozik. Az nagyon rossz érzéssel tölt el, de hozzáteszem, és ezt is tanítom a hallgatóknak, minden második cikkem ilyen. És soha nem tudom, hogy melyik lesz az, amire soha senki nem fog hivatkozni, hát tudnám, meg se írnám, ugye? De mindig azt hiszem, mint hogy az ő már elmondtam, hogy mindegyik cikk tökéletes, és mindig csodálkozom azon, hogy ezt most valamilyen nem vették észre, vagy félreértették, vagy biztos én írtam rosszul, vagy rosszkor voltam rossz helyem. Ugye hát az időzítés, a szerencse, szóval rengeteg faktor van itt.
Hát ezt gondolom az is számít, hogy esetleg valaki éppen ráakad, bár nyilván ugye a mai világban már kereső, Google beírja, stb., de tényleg lehet akár egy szerencsefaktor is a történetben.
Hát abszolút, meg ugye a szinonimáknak a megfelelő megválasztása, mint a köznapi nyelvben és a tudományos nyelvben is ugyanak a dolognak vannak szinonimái. Én használok egyfajta nyelvezetet, használom annak a technikus terminusnak azt a változatát, azt a szinonimáját, ami szerintem a leginkább kifejező. Egy másik kolléga, aki erről információt keres a Google-on keresztül, egy másik szinonimát használ. Na most a Google a szinonimákkal nem tud mit kezdeni. Ha nem karakter szerint az van beírva, amit az én cikkembe a Google megtalál, Google az életben fogja megtalálni, így nem találja meg.
Egy esztendőben hány cikk készülhet? Nyilván kutatója válogatja, vagy ugye az egész tudományos munkát hogyan lehetne modellizálni, mert nyilván van egy civil foglalkozás, ugye tanít az ember, mellette azért az sem árt, hogyha informálódik, hogy az adott tudományterületen milyen cikkek jelennek meg, és ott van a saját publikáció, ugye a saját kutatási terület.
Igen, és még hadd tegyem hozzá az előző listához a család életet leszámítva azt is, hogy még bírálunk is. Tehát úgy utasítják el a cikkeimet ötször, mire hatodszor megjelenik, hogy vannak kortársaim különböző országban, akik az én cikkeimet bírálják, és van pofájuk leírni, hogy ezt el kell utasítani. Na most ezt ingyen és bérmentve teszik, ezt a nagy szívességet nekem egyébként, illetve a folyóiratnak, és hát engem is évente 100-150-szer kérnek fel a világ legjobb folyóiratai bírálni mások cikkeit, esetleg azokét, akik ugye éppen engem elutasítottak. Én általában egyébként nagyon cuki delfin vagyok, mert én azt szoktam írni, hogy jó ez a cikk, ha jó, de ezt a következő 30 pontot ezt legyen szíves javítsa ki, vagy 50-et, vagy 10-et, vagy 20-at, és akkor általában egy második kör, amikor esélyt adunk a szerzőnek arra, hogy ezt mind megtegye, és ha ezt mind meg is teszi, vagy a többségét, akkor másodszor már átengedem a cikket, de visszatérve a kérdésre, az elmúlt durván 20 évben nagy átlagban mondjuk évi 5 minőségi cikkem jelent meg, tehát ez nem azok a cikkek, amelyek ismeretterjesztőek, meg stb., amiben tényleg új tudás van. Nemrég Sasvári Péter kollégámmal konkrétan tavaly írtunk egy cikket arról, hogy hogyan kéne fölépíteni egy életpályát annak, aki kutatónak készül, és hogy mi lehetsz majd idős korodban, mert ugye semmilyen szempontból nem mindegy, hogy mondjuk a Miskolci Egyetemen valaki docensként megy nyugdíjba, egyetemi tanárként megy nyugdíjba, vagy esetleg akadémikusként megy nyugdíjba. A presztízsen túl ez anyagi szempontból sem mindegy, hiszen a fizetések azok ezektől a titulusoktól függenek, és kimutattuk azt, hogy miután az illető végzett, elkezdi ugye a doktori tanulmányait, 20-as évei közepén van, durván a 30-as évei közepére kell 10 év alatt nőnie arra a szintre, amikor évi 5 cikket publikál. Persze ezeket azért jellemzően néhány társszerzővel, de nem több ezerrel, hanem maxi néhányjal. És ezt a szintet 35-től mondjuk 60 éves koráig tartani kell, ez ugye 25 év. És utána 60-tól 70 éves korig szépen le lehet szállni, kvázi a nulla szintre, tehát 70 éves kor fölött már nem igazán várunk el új tudományos publikációt a kollégától, különösen azért, mert nyugdíjba mentek, de persze hát akinek ez a hobbija, az majd akkor is valamit ír. Én így képzelek el egy életpályát, hogyha valaki ennek szenteli magát, és hogyha ezt az évi 5 cikket, átlagban 5 cikket a lehetőség szerint a világ legjobb lapjában jelenteti meg, persze úgy a legjobban, hogy majd elutasítják aztán tehát nem a teljesen legjobban, mert abban azért nem sikerül, de mondjuk törekedve a lehető legjobb abban a megjelenésre, na akkor szinte garantált az, hogy az illető ne docensként, hanem minimum professzorként menjen nyugdíjba, és ne csak nyugdíjba, hanem már 45-50 éves korában professzorrá váljon, és ki tudja nevelni a következő generációt, mire 70-esen nyugdíjba megy. Ha ezt nem teszi, mert vagy nem ír cikkeket, mondjuk ez a ritkább, vagy nem minőségi helyekre ír cikkeket, akkor észrevétlen marad a munkája, vagy jellemzően észrevétlen marad, legalábbis nemzetközi szinten szinte biztos, hogy észrevétlen marad, és akkor tulajdonképpen nagy valószínűséggel nem fogja elérni az egyetemi tanári szintet, a professzori szintet, vagy ha eléri, akkor bocs, hogy ezt mondom, de a régi rendszer normái szerint, amikor a fel tudja mérlet valaki professzor, mondjuk valakinek a valakije volt, mindenkitől elnézést kérek, aki persze nem így lett professzor, mert rengetegen voltak, akik érdemeik alapján lettek professzorok, csak az volt a baj, mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy igazából nem lehetett tudni. Nem volt olyan objektív mérő szám, módszer, hogy te most azért leszel professzor, mert neked ennyi nemzetközi cikked van, ezekben a cikkekben ennyi nemzetközi független hivatkozás van, és hogyha ezt a szintet elérted, akkor igen, te megérdemelt, hogy professzor legyél, mert ezzel kiemelkedtél a társaid közül. Tehát a régi rendszerben ilyen nem volt. Az új rendszerben ilyen van. Nekünk Miskolcon ezt észre kell vennünk, a Miskolc Egyetemen. Egyébként működik egy úgynevezett tudományos tanács a Miskolc Egyetemen, aminek most már 2 éve elnöke vagyok, és hát ezt az igét terjesztem, hogy minden karon ezt kell csinálni, még akkor is, hogyha eddig egyes karokon ez nem volt divat, vagy nem ez volt a szokás, észre kell venni, hogy a nemzetközi tudományosság az erről szól, és Magyarország nem maradhat ki ebből. Vagy ha kimarad ebből, akkor reménytelenül egy ilyen nem látszó, alacsony szinten álló és belterjes dolog lesz, és ha belterjes dolog lesz, az nagyon veszélyes, mert az új generációk kinevelése, az új professzorok kinevezése, akkor igazából nem is tudom, hogy mitől függ. És az új professzorok kinevezése, hogyha őt hibásan nevezzük ki, mert nem olyat nevezünk ki, aki a leginkább odaillő lenne, a teljes következő generációra hatással lesz. Mert tudjuk azt, hogy aki valóban érdemtelenül kerül, akkor ő saját követőként csak még érdemtelenebbeket fog választani, azért, hogy nehogy kiderüljön, hogy milyen mértékben érdemtelen. Hát ez ugye a selejtnek a bosszúja. Na ezt nem szabad megengednünk sehol. Egyetlen tudományágon, egyetlen tanszéken, egyetlen egyetemen se. Tehát arra van szüksége Magyarországnak, ezen belül Miskolcnak, és ezen belül persze a Miskolci Egyetemnek, hogy olyan rendszert működtessünk mi is, amiben a legkiválóbbak, a nemzetközi standardekkel mérve a legkiválóbbak lesznek a vezetők, a vezetőoktatók, a vezetőkutatók, a professzorok is, meg persze nyilván az egyetem vezető is. Ugyanis a Miskolc Egyetemnek a régióban az én véleményem szerint hatalmas szerepe van, értelmiség megtartó szerepe van. Ha a Miskolc Egyetemet ne adj Isten egy tolvonással kivesszük Miskolc életéből, az véleményem szerint Miskolcra nézve tragédia lesz, vagy lenne, hát remélem soha nem fog ilyen történni, mert hála Istennek elődeink okosan és bölcsen fölépítették, és sok karúvá tették az egyetemet, tehát ez most egy regionális szellemi centrummá vált, ezt így kell fönntartani, de a régi módszerek ma már nem működnek. Az új nemzetközi eljárások és minőségértékelési rendszereket átfélek kell továbbfejlesztenünk ugyanezt a Miskolc Egyetemet, még akkor is, hogyha Európában nem mi vagyunk középen, meg akkor is, hogyha az országban nem mi vagyunk középen.
Nekem az nagyon szimpatikus, hogy nem úgy gondolkodik, hogy gyerekek, én vagyok benne egyedül a 100 000-be, hanem a szavaiból azt veszem ki, hogy hiszen erre konkrétan cikk is jelent meg, hogy egy kutatónak, egy professzor, vagy egy fiatal kutatónak hogyan kellene felépíteni az életét. Tehát ön azt szeretné, hogyha minél több ilyen cím lenne itt a Miskolci Egyetemen is, hiszen ez akkor az egyetem jövőjét pozitívan befolyásolhatná. De hát ugye ez kell egy egészséges hajtóerő, mert nyilván könnyebb azt mondani, hogy elutasítgatnak, rengeteg munka van vele, bemegyek, tanítok, kutatgatok, itt-ott megjelenik egy-egy cikk, szóval ez kell egy belső hajtóerő, hogy ez ember ebbe belevágjon, és utána azt mondja, hogy tüzön-vizen keresztül viszem.
Hát kell hozzá. Néha én is csodálkozom magamon, hogy mi visz előre. Hát valami visz előre, mert nyilván nem sokáig. Van még egy, maximum két évtizedem, aztán majd nyilván elérem az egyensúly állapotomat, és lesz a fejem fölött egy fejfa. De valóban ez most, hogy van egy név ezen a legjobb százeres listán. Hát ez most egyrészt nagyszerű, másrészt nagyon esetleges. Ez azt jelenti, hogy a Miskolci Egyetemnek ez a pozíció, ezt egyáltalán pozíciónak nevezhetjük, ez nagyon sérülékeny. Ez egy emberre múlik. Ezt rendszer szintűre kell tenni. Ha 10 lennénk, akkor azt mondanám, hogy oké, én kiesek, ott van másik 9, meg ott vannak a tanítványi. Én úgy szeretnék innen nyugdíjba menni, hogy mellettem többen legyenek ezen a listán. Ezért próbálok tenni, egyrészt hirdetve az igét, másrészt ugye a tanítványon keresztül segítve azokat a fiatalokat, akik egyáltalán hozzám fordulnak publikációs tanácsokkal, segítek nekik cikket írni, stb. Bár az előbb elmondtam, hogy az én esetemben is milyen elképesztően sikeres, főleg abban segítem őket, hogy ne adják fel, menni kell tovább. Szóval azzal azért tisztában kell lennünk Miskolcon, hogy a világ az nem minket figyel. Egyáltalán érdekli őket, sem Magyarország, sem Miskolc. Nekünk kell a saját érdekünkben bejutni azokra a helyekre, ahol a világtudománya folyik. És azt is értenünk kell, hogy a világ legjobb, jellemzően Amerikában alapított tudományos folyóiratait nem azért alapították, hogy Miskolcról XY-t publikálgasson. Nem ezért alapították. Oda nekünk be kell verekednünk magunkat. Hogy tudjuk verekedni magunkat? Minimum olyannak, de leginkább jobbnak kell lennünk, mint azok az amerikaiak, akiknek ezt alapították. És akkor bekerülünk. Hát ezt az én példám is mutatja, de szerintem nem csak az enyém. Tehát nagyon rossz lenne a helyzet, hogyha a Miskolci Egyetem tudományossága rólam szól, nem rólam szól. A 2019-es évben 153 kollégámnak jelent meg nemzetközi szinten látszó cikke. 153-ak, én meg egy vagyok. A 153 az persze még mindig csak az egynegyede annak a 600 embernek, aki kutatói, oktatói minőségben a Miskolci Egyetemen dolgozik, de jó irányba haladunk. 2018-ben az arány 15% volt. 2019-ben 25% volt, és tovább kell az embereket motiválni. Hát motiválni meg sokféleképpen lehet, hát nyilván lehet szövegelni is, meg lehet oklevelget osztogatni és meleg rektori készfogást, ami egyébként nagyon motiváló, picit azoknak is, akik ezt megkapják, de százszorosan motiváló azoknak, akik ezt nem kapják meg. Ott ülnek az ünnepségen, kiszólítják mellőlük a kollégáikat, és őt nem szólítják ki. És jön hozzám, hogy hát hogy van az, hogy ő nem kapott oklevelet. És én elmagyarázom nekik azt, amit ennek az internetnek az elején elmagyaráztam, hogy mitől döglik a légy. Kedves kollégám, hát itt meg itt kell publikálni. Akkor azt mondja nekem, hogy az ő tudományi területen nincs is olyan folyarat. Oké, üljünk le a számítógép elé. Nézzük meg, megmutatom neki azt a több száz folyaratot, amit a te tudományi területen létezik. Na most az, hogy ő felnőtt emberként, aki egy tudományos eredet művel, Miskolci egyetemi szinten tanít, és az én gépemen látja először rácsodálkozva, hogy az ő tudományterületén milyen folyóiratok vannak, az erősen elgondolkoztató, de még mindig jobb, hogy így van, mert így módon izgalomba kerül, úgymond izgalmi állapotba, és jövőre lehet, hogy már ő is azok között lesz, akik megkapják a meleg rektori készfogást. Most természetesen ez azért persze, ebből azért nem lehet mindent megvenni a boltban, mert nem mondhatom a boltban, hogy én a legjobb 100 000 kutató vagyok, adjanak nekem egy zsemlét, mert egyébként ilyen halok, ezért boltos nekem zsemlét még soha nem adott. Bár az is igaz, hogy be se próbálkoztam ezzel a szöveggel. Lehet, hogy működne, nem tudom. Tehát nyilvánvalóan emellé anyagi elismerés is kell. Én azon küzdök, hát nem csak én, a tudományos tanács, a kollégáim, és a szenátus már elfogadta most 2020 elején azt, hogy az egyetemi vezetők igenis anyagi plusz elismerésben fogják részesíteni azokat, akik nemzetközileg látható szinten jól publikálnak. Ez a bizonyos 153 fő, akiről az előbb beszéltem. Persze ők aztán különböző eredményeket érnek el. Az egyiknek egy olyan cikke, meg amiben 10 társszerző van, a másiknak 5 olyan, amiben csak 2 társszerző van. Ezek nyilván különbségek, ezeket mi kiszámoljuk, ezeket odaadjuk az egyetemi vezetésnek, hogy itt van az eredmény, az a 2019-es eredmény, amivel arányosan kéne anyagilag jutalmazni a kollégákat, és a szenátusi határozatban természetesen van egy félmondat, hogy és mindez a jutalmazás, ez az egyetemi költségvetés lehetőségek a függvényében történjen, és persze jól van ez így, tehát az én célom nem az, hogy beborítsam a Miskolci Egyetem költségvetését, a célom az, hogy annak néhány tized százalékát arra fordítsam, nem én, bocsánat, azt javasoljam a rektor úrnak, a kancellár úrnak, hogy arra fordítsák, hogy tovább motiválják a Miskolci Egyetem kutatóit, oktatóit, hiszen bennük ott van a potenciál, tehát az a 153 ember 2019-ben megjelentett nemzetközi cikkeket. Akkor nyilván a másik, mennyi? 450 is meg tud jelentetni hasonlót, ha akar. Ha rákényszerítjük, ha motiváljuk, illetve hogyha a fiatalokat a jövőben úgy vesszük fel, hogy ez alapján, akkor fogadósan majd ki az a generáció, aki lehet, hogy még van, aki tulajdonképpen se angol nem tud még mindig, se nemzetközi tudományosan nem tud még mindig. Hát ők ki fognak halni tőlük, könnyek között elbúcsúzunk, mert biztos, hogy nagyon értékes munkát végeztek ők is a Miskolci Egyetemért, és olyan fiatalokat kellene fölvennünk helyettük, akik már angolul is tudnak, meg a nemzetközi tudományosságban is ott vannak, és akiknek köszönhetően a Miskolci Egyetem jövője biztosított, mert itt van még egy dolog. A Miskolci Egyetem minden szaka mögött úgynevezett akkreditáció áll. Az akkreditáció az egy állami dolog, az állam úgy dönt, hogy egy adott szak mögött áll-e olyan emberi kiképzett fő, akik ezt vihetik, és ehhez 7 egyetemi tanár kell minimum, per szak, 7. Ez nem egyszerű. Az anyagtudományban, benne, hogy otthon vagyok, ott hála Istennek megvagyunk, még előreláthatóak 10 évig, amennyiben meg nem hal valaki ugye közülünk, persze ez mindig ott van, de vannak bizony problémás szakok, nem kevés, ahol ez a 7 egyetemi tanár per szak, az igencsak kérdéses az ő meglétük. És itt jön az, hogy kiből lesz egyetemi tanár. Na a MAB, a Magyar Akkreditációs Bizottság átállt pont tavaly arra a rendszerre, hogy nemzetközileg látszó publikációk nélkül senki nem lesz egyetemi tanár. Persze ilyen-olyan-amolyan átmeneti könnyítéseket azért ez az Akkreditációs Bizottság is bevezetett, de úgy látom, hogy azért viszonylag komolyan veszik ezt budapesti állami szinten, és az biztos, hogy nem Miskolccal fognak majd kivételeket tenni, mert miért tennének, és bizony nem fognak átmenni azok az egyetemi pályázatok tőlünk, akik esetleg ezt az eredményt nem tudják felmutatni, és természetesen én sajnálok több kollégát, akiket egyébként nagyon szeretek, meg nagyon tisztelek, és elismerem a munkájukat, az ő életükbe egyelőre nem vonult be ez a nemzetközi tudományos publikációval szembeni igény, belső igény, kívülről nem is mondták nekik, hogy ezt kéne csinálni annó, és most pedig esetleg nem válnak professzorrá, pedig azzá válhattak volna, és ez az ő személyes tragédiájuk, de ezen kívül a Miskolci Egyetemnek az akkreditációja megkérdőjeleződik, és itt ezek a szakok a bölcsésztől a kohászig, bányász, gépész, stb., hogy ne mondjam végig, ezek egymást támogatják és egymást stabilizálják. Itt bármelyik tartópillér kidől, a jogász, vagy a közgazdász, vagy a bölcsész, vagy a kohász, vagy a bányász, vagy a gépész, vagy a zenész, vagy bárki kidől, az az egész szervezet gyengül. És gyengül a Miskolci Egyetem értelmiség megtartó képessége, és Miskolc városa gyengül. Ezért mindenkinek kötelessége ezt csinálni. Azt nem mondom, hogy mindenkinek kutya kötelessége följutni az első 100-es listára, mert ez azért nyilván így nagyon nehezen befolyásolható, de hogy minden el kell követni azért, hogy oda feljussunk. És a minden pedig azt jelenti, hogy minél több, minél minőségebb cikket, minél minőségibb helyen megjelentetni a világ lehető legjobb folyatraiban. Ez biztos, hogy mindenkinek kvázi kötelessége, mert hozzáteszem, formálisan ilyen kötelesség nincs. A Miskolci Egyetemről még senkit nem bocsátottak el azért, mert mondjuk tavaly nem jelent meg nemzetközi cikkel, meg valószínűleg ilyet nem is fognak tenni, mert elég gyorsan kiürülnénk, de nem muszáj ostorra fenyegetni valakit. Szerintem elég lenne mézes madzaggal motiválni, hogy ha ezt megteszed, akkor ennyi, meg ennyi, meg ennyi fizetés, kiegészítés kapsz jövőre, és nem mellékállásba menjél, úgymond ne fusizzál, hanem szabadidődben úgymond, amit elrabolsz a családodtól, abban ezt a tevékenységet végez, mert egyrészt így te személyesen előre jutsz, ráadásul a Miskolci Egyetem ezzel stabilizálódik, és ráadásul te még éves szinten még megkapod azt az anyagi plusz elismerést, amivel még az asszony is boldog lesz, hogy a boltban adom neked két zsemlét.
Kedves hallgatóink, Kaptai György Miskolci professzorral beszélgettünk annak kapcsán, hogy a világ 100 000 legjobb kutatója közé bekerült egy rangos nemzetközi tudományos folyóirat elemzésében. Az összes itthoni magyar kutató között a 38. helyen áll, szakmájában az anyagtudományban pedig a 3. helyen. Kaptai Györggyel Séke Gábor beszélgetett.